A bőrbe zárhat, akkor approximálva vagyunk egy sokszörgő. Mondtam múltkor, hogyha minden szoftverben csinálnánk, akkor ezzel tökéletesen boldogok is lennénk, de ezeket a lépéseket, hogyha a grafikus kártya hardware fogja megcsinálni, és egy hardware pedig nagyon nem szeret változó rekordméretekkel dolgozni, nagyon nem szereti azt, hogy vannak olyan törött vonalak, amelyek csak két pontból állnak, meg olyanok is, ami 523.000-ből állnak, és azt se szereti, hogy vannak olyan poligonok, amelyek háromszögek, és vannak olyanok, amelyek háromszögek. Ezért az égvilágon minden ugyanolyan széles rekordokra bontjuk, hogy a törött vonalnál ez triviális, szakaszokra bontjuk a törött vonalat, sokszögeknél egy kicsit komplikáltabb, a sokszögeket háromszögeknek kell mondani. De ezt kezdtük el tárgyalni, és már majdnem a végére is értünk, hogy hogy lehet egy sokszöget hatékonyan háromszögekre bontani, de hát föl kell magdosni, mégpedig diagonálok mentén, ugye diagonálnak nevezünk egy olyan szakaszt, amely két csúcspontot köt össze, és teljes egészében a sokszög belsejében van. Ugye nyilvánvalóan ilyen diagonálok mentén kell magdosni a sokszöget, mert csak ebben az esetben biztosított az, hogy a keletkező sokszögeknek a csúcsszáma kevesebb, mint az eredeti sokszög csúcsszáma. Úgyhogy ha nem itt várnék, hanem például itt, akkor még növekedne is a keletkező sokszögnek a csúcsa egyébként. Csak akkor csökken, csak akkor van reményem, hogy ez előbb-utóbb be fog fejeződni, hogy a legfeljebb annyi lépésben talán csúcspontok van, hogyha a diagonálok mentén már. Ugye konvex esetben könnyű a dolgom, mert bármely két csúcs, amely nem szomszédos, összekötésével diagonál kapok, tehát ementén szét lehet várni kisebb részekre, aztán a kisebb részeket újabb kisebb részekre, végül háromszög lesz, mert ugye mindig csökken a csúcs. A kihívás a konkáv esetnél van. Amikor is, ugye, ha összekötünk két csúcspontot, akkor senki nem garantálja, hogy ez a szakasz teljes egészében benn van a sokszöget, tehát ezen szakasz mentén nem érdemes vágni, ez nem diagonál, mert ez nem csökkenti a sokszög csúcspont számát. Meg kell keresni tehát azokat a valódi diagonálokat, ahol ez a felbontás megtehető. Akkor megnyugtattam a társaságot a tekintetben, hogyha a sokszögünk egyszerű. Tehát meg lehet rajzolni úgy a határát, hogy a krétát nem emelem el a táblából, és nem is metszem át a megrajzolt határt, meg akkor beszélünk ugye egyszerű sokszögről. Ilyen esetben mindig van diagonál. Tehát mindig föl lehet vágni a diagonál. Ez be is bizonyít. Sőt, még egy jobb hírt is tudok közölni, és közöltem is múltkor, hogy minden ilyen egyszerű sokszögnek, hát nyilván legalább négy csúcsra kell lennie, mert hogyha már csak három csúcsa van, akkor nem kell csinálni vele semmit, akkor háromszögre lát. Minden legalább négy csúcsú egyszerű sokszögnek van füle is. A fül az egy olyan speciális csúcspont, amihez képest az előző meg a következő csúcspont közötti szakasz az a diagonál. Ugye miért örülünk jobban a füleknek, mint a diagonáloknak? Hát azért, mert fül jelölből kevesebb van, mint diagonál jelölből. Ugye egy N csúcspontú sokszögnél hány diagonál jelölt is van? Hát van egy csúcsunk, mindegyik szeretne párosodni az összes többivel, kivéve saját magában meg a csúcspontjával. És akkor mindent kétszer mondtam, mindent kétszer mondtam, tehát kell kettő diagonál jelölt, aki ordó elmény. Ugye ezt képest fül jelölt, annyi aránycsúcspont van, az pedig csak ordó elmény. Ezt könnyebb keresni nyilván. Ilyen is van, de ezt is bebizonyított, hogy egyszerű sokszögeknek mindig van, meg legalább két füle, mert ugye a duális gráfját minden, a duális gráfja az magráfok, és nyisztottak az értelme, hogy minden párnak van két levele. A levél már pedig ebben a duális gráfban éppen a fülekjel. Hát akkor az algoritmusunk úgy néz ki, hogy füleket keres, és ha talált, akkor nyiszt levágja. Nézzük meg. Tehát akármilyen sorrendben tesztelezünk a csúcspontokat, összörünk az első csúcspontot, füle. Hát mi ránézéssel megmondjuk, hogy nem fül, mert az előző meg a következő súlypontot összekötő szakasz, az átmetszi a határt, tehát nincsen egész, teljes egészében belül. Ugye algoritmusan hogy kell ezt megnézni? Hát akkor le kéne tesztelni ezen szakaszra, a piros szakaszra, hogy vajon az a sokszög valamelyik élét metszi-e. Hát itt metszeni fogja. Hogyan lehet két szakaszra, ugye él, az is egy szakasz, meg ez is, diagonál jelent is egy szakasz, eldönteni, hogy azok metszik egymást. A szakasz az két pont konvex kombinációja, tehát legyen ez a pont x1, y1, ez a pont pedig x1-2, y2, és akkor ugye a kettejüket kombináljuk, akkor megkapjuk ezt a szakaszt. Ugye a kombinálás annyit jelent, hogy az egyiket t1-jel, a másikat 1-t1-jel szorozzuk, és tudjuk, hogy a t-nek a 0-1 között kell szaladgálni, akkor vagyok a szakaszon belül. Ha egyén nagyobb vagy negatív, akkor pedig azon az egyenesen vagyok, de már a szakaszon. Tehát ha van metszés pont, akkor a 0-1 közötti t1-re annak elő kell állnia. És hasonlóképpen akkor nevezzük ezt a pontot x2-1, y2-1-jel, ez pedig x2-2, y2-2-vel, ezen két pont konvex kombinációja a piros szakasz. Ugye ha van metszés pont, akkor nagyon fontos, ugye nem lehet ugyanazt a t-paramétert használni, mint a kettőre, mert ez a két szakasz, mint két mozgás teljesen független egymásra. Az egyiket T1-et, a másikat T2-t. Másikra T2-t használ. Ha van metszés pont, akkor az mind a két szakaszon rajta van. Ugye X-ben is, meg Y-ban is meg kell, hogy egyezzen. Ezt a kettőt egyenlővé teszem, meg ezt a kettőt egyenlővé teszem, és akkor van két egyenletem, két ismeretlen, a T1, T2, dinális egyenletet meg lehet oldani. Mert esetleg, hogyha erre a szakaszra, meg erre a szakaszra megoldjuk, akkor azt kapjuk, hogy a megoldás T1 egyenlő 1, van metszés pont itt a végén, hogy a T2 egyenlő 0. De azok nem az egység intervallum belsejében vannak, hanem éppen a határán, az pedig nem számít. Tehát ezt nem metszi, tényleg nem metszi. Hasonlóképpen itt is lesz metszés pont, hogy a T1 egyenlő 0, T2 egyenlő 0, ez sem számít, hát itt viszont lesz metszés pont, és ránézésre a T1 mondjuk 0,8, a T2 pedig 0,25. Tehát ez viszont belül van, deprafálták egymást. Ez a piros nem lehet diagonál. Ez a pont pedig nem színű. Megyünk tovább. Második pont, füle. Hát ugye ezzel is végig zongorázzuk az összes élt, így, ilyen lineáris egyenletrendszerek megoldásával. Azt fogjuk tapasztalni, hogy ez belül nem metszi egyik élt se. De ettől még nem diagonál, mert a diagonálsághoz még az is kéne, hogy teljes egészében belül fut, tehát ez nem teljes egészében belül, hanem ehhez képest teljes egészében kívül. Tehát ahhoz, akkor, hogyha ez nem metszi a határt, még egy feltétel ellenőrzése szükséges, nevezetesen, hogy most teljes egészében kívül van, vagy teljes egészében belül van, ehhez pedig bármelyik pontján tesztelhetne, hát a numerikus stabilitás miatt érdemes a középponton tesztelni, és erre megvizsgálni, hogy most belül van-e vagy mikor vagyunk belül? Egy tetszőleges alapra. Hát akkor vagyunk belül, hogyha onnan, akármilyen pályán elgyalogolva a végtelenben, a határt váratlan számoszok lesz. Hát nyilván az ember nem tól ki saját magával, az akármilyen pályán egy vízszintes félegyenes lesz, és akkor ezt a vízszintes félegyenest betűnjel az összes éllel, az matematikája ugyanaz, annyi a különbség, hogy most akkor nem szakaszunk van, hanem egy félegyenes, hogy a félegyenes arról ismerszik meg, hogy a T nullától végtelenig mehet, tehát most akkor kitérjük azt, hogy alszunk pozitívja. De egyébként ugyanezeket az egyenleteket oldjuk meg, és akkor megszámoljuk, hogy hány ilyen megoldás van, páratlan, ha belül voltunk, párosakor kívül voltunk, tehát most, hogyha ebbe az irányba megyek, akkor nulla az páros szám, ebbe az irányba megyek kettő, az is páros szám, hogy nyilván akármilyen irányba megyek. Helyett az irányba, az is a város szám. Elég egy irány megmondani, város, kívül voltam, ez nem fül. Menjünk már gyorsabban haladunk. Fül, ugye ez csak a végponton találkozik a többivel. Teljes, innen elindulok a középponton, egyszer-egyszer a határ, belül van a középponton. Ez fül. Kész, beváltunk. Egy háromszög már kész, a maradékra ugyanezt megcsináljuk. Fül, nem. Fül, igen. Kész. Fül, darabodunk át. Háromszög. Na innentől kezdve csak szakaszaljuk meg háromszögeink van. a modell tipikusan a referencia helyzetébe adott, mert hogyha például animálni szeretném, akkor nem definiálom minden időpillanatban nulláról újra, hanem egyszer megmondom, hogy ő hogy néz ki, és akkor a mozgatás pedig egy időfüggő transformáció. Nézzük ezt az időfüggő transformációt, tehát tipikus, megint nem szükségszerű, hogy ezek legyenek csak benne, és csak egyszer legyenek benne, de tipikus az, hogy a referencia helyzetből a helyzetbe álló cimborát. Nyilván így definiálja az ember, hogy a koordinátor rejtett tengerekhez passzoljon, mert így egyetlen egy ponttal egy ilyen téglatesszerű alakzatot meg lehet adni. Tehát referencia helyzetben először megmondjuk a méretét, a skálázás, affin transformáció, homogénlineáris transformáció, a skála tényezők vannak a diagonálban, és még kétdimenziós világban gondolkozunk, tehát elforgatjuk az étegen körül fivel, ennek a homogénlineáris transformációja ilyen szép 3x3-as mátrix, és eltoljuk, hogy az eltolás részben meg y-ban px-px-ből hozzáadását jelenti, ami homogén koordinátákban megint egy mátrixozással kifejezhető. És akkor ezeket a mátrixokat kell alkalmazni a pontjaimra, hogyha azok inkább koordinátarendszerben x-en, y-en, akkor ugye a homogén koordinátákban x-en, y-en. A fontos dolog, amit nem tudok elégszer hangsúlyozni, hogy akkor ezt a dolgot a szakasz vagy a háromszög csúcsaira kell csak megcsinálni. A belső pontjaira nem, ha meg kéne, akkor ugye lecsapnám a laptopomat és elmennék, és nem érdemes onnantól számítógépes grafikáról beszélni, de a végtelen csúcspontot úgysem tudok külön kezelni, de bőven elég a csúcspontokra megcsinálni, mert homogén lineáris transformációk szakasz-szakasz háromszög. Akkor átvittük a világba, a világból megyünk tovább a képernyő felé, normalizált eszköz koordináta rendszerbe, ott fogunk vágni. Most a normalizált eszköz koordináta rendszerbe történő átlépés két elemi transformációkat fogunk fölépíteni. Ez most ugye első ránézésre a trivialitás elbonyolításának fog tűnni, de van ennek azért haszna. A egyik haszon, hogy itt biztosan nem lehet elrontani, még az inverzen se. Különben nem olyan triviális a mátrix inverzét fölírni. És a másik haszon, hogy 3D-ben is ezt a két lépést fogjuk majd a kamera transformációnál elvégezni, és ott azért kellően bonyolult a két lépés ahhoz, hogy érdemes tényleg különbözni. Na hát az első lépése, tehát hogy a világban van egy kamerám, abból kellene csinálni majd egy olyan négyzetet, aminek a sarokkontrollálás egy először eltoljuk a világot a kamerás objektumostunk minden esetben úgy, hogy a kamera középpontja az origóba kerüljön. Hát hogyha a kamera középpontja C-C-D-K koordinátáknak volt jellemezhető, akkor ez azt jelenti, hogy mindenkinek az X koordinátájából kivonom CX-et, mindenkinek az Y koordinátájából CY. Egy egyszerű eltolás, ezt is érdemes mátrixhozással felírni. Mindent érdemes mátrixhozással felírni. Akinek ez furcsa, hogy két kivonást miért bonyolítok el úgy, mint egy 3x3-as mátrix szorzás? Mi értelme ennek? Az az értelme, hogy egy hosszú transformációs láncon fogom végigvezetni a pontjaimat, ami innen indult. A transformáció közepén itt van ez a két eltolás vagy kivonás, és akkor még jönnek további transformációk. Ha minden transformáció egy mátrix, akkor ezeket össze lehet szorozni egyetlen egy mátrixszal, és egyetlen egy mátrix referencia helyzetből rögtön normalizált eszköz koordináta rendszerben is. Hogyha lennének ilyen speciális dolgok, mint kivonás a lánc közepén, akkor ez nem lehetne ilyen elegánsan megcsinálni. Ezért muszáj a eltolást is mátrixon. Hát a következő lépés, a projekció, amikor most már az origóban van a kameránk közepe, csak éppen nem a -1, -1 a két sarka, mert ennek a felhasználó megadott valamilyen szélességet, meg magasságot, de bevégsz, meg bevégszűvonnal jelöljük. Tehát kellene egy olyan transformáció, ilyen transformáció nyilván skálázás, ami a vevégx-ből 2-t, a vevégy y-ból is 2-t. Azért kettőt, mert a -1-ből +1 igen. éppen 2 van a hátulság. Hát ennyi a skálázó faktor, 2-ben bevénys, 2-ben bevénys, nyilvánvalóan. De ez egy diagonál mátrixként felírható, hogy a homogén koordináták van a két skálázó faktorban. És akkor normalizált eszköz koordináta rendszerben van. De itt fogok vágni, mert ma annyira belejöttünk a transformációkba, akkor tárgyaljuk meg a legutolsó lépést is, amire csak a vágás után kerül sor. Ledaráltuk azt, aki kívül lóg a ablakon, most -1, -1, sarokpont, ablakon, normalizált eszköz koordináta rendszerbe. Át kell vinni a képernyő fizikai koordináta rendszerébe az egység, a pixel, de ehhez a -1, -1 pontot kell leképezni a viewport, a téglalap, amely a képet tartalmazza a bal alsó sarkára, azt ugye, két számmal adjuk meg pixel koordinátákban. És az egyen pontnak pedig a jobb külső sarkába kell menni, és ezt a téglalapot gyakorlatilag a bal alsó sarkon kívül a magassága meg a szélessége, ugye BH, BVD-vel jellemezünk pixel koordinátának. Hát ez a képlet éppen ezt csinálja, ez könnyű ellenőrizni, mert hogyha ide leírom a -1, -1-et, ugye akkor -1, -1 = 0, tehát ebből 0 lesz, itt is 0 lesz, tehát a -1, -1-ből VX lesz a bal alsó sarok. Ha pedig ide beírom a +1, +1-et, akkor ebből 2 lesz, ebből is 2 lesz, 2 hozva 2-vel az 1, VLV meg VX, a VX meg VLV az a jobb felső sarok, a vízszintesen, illetve a VY meg VA, az pedig az X koordinátája. Tehát tényleg ebből ez, ebből elkezdett, és minden, ami belül volt, ugye ez egy lineáris transformáció. A hardware-ben ez egy fix áram, ennek a működését nem programozhatom, a többit igen, ennek a működését nem. Egy dolgot tehetek meg, az itt szereplő paramétereket kívülről beállíthatom, tehát a viewport bal alsó sarka, a viewport szélessége, magasság, és pedig a GL viewport parancs. És akkor törölgessük meg a szemünkben a megkapottság könnyeit, mert ez az első OpenGL függvényünk, amit a változó. Nem az utolsó. Jó, hát egy dolgot átugrottunk, a vágást. A vágás normalizált eszközkoordináta rendszerben történik, -1, -1 sarokpontú négyzetre. Tehát nagyon általánosak akarunk lenni, ezért a -1-et elnevezzük itt X-minnek, egyet x maxnak, és ugyanígy y-ra -1, +1-et y minden y maxnak. Tudjuk, hogy a hardware veszett -1-et tekinti vágási feltételnek. Na, mit kell vágni? Kell-e BZ-görbét vágni? Gört, ovális, meg hasonló? Hát nyilván nem, mert a megjelentési csővezetéken nem mehet senki keresztül, csak pont, szakasz, meg sokszor. Háromszög, egyébként a háromszög a vágás után akár 4-szögé vagy 5-szögé is van. A BZ-görbe nyilván elérheti. Tehát csak ezeknek a vágási algoritmusát kell kitalálni. Ugye ez is óriási előny, mert ezek nem volnak egy Lagrange interpolációs görbére olyan egyszerű kitalálni, hogy kell azt elfűrészelni. De pontra, szakaszra is, sokszögre, ez viszonylag könnyen megtehető. Nézzük először a pontra. Pontnak ugye XY-dátát koordinátái vannak, azt kell eldönteni, hogy ez a négy feltétel teljesül le. Ugye mind a négy feltételnek teljesülnie kell. Mind a négy feltétel teljesül, a pont belül van, a vágási négyzeten vagy téglalapon. Egyébként pedig a pont nem látszik, tehát eldobom. Triviális. Annyira triviális, hogy érdemes elbonyolítani ezt a dolgot, és ahelyett, hogy azt mondjuk, hogy egyszerre a négy feltételt ki kéne ennek elégíteni, mert egy téglalapra vagy nézetre vágunk, voltak éppen nézzük ezeket az egyenlőtlenségeket külön-külön, mondjuk csak az első. Mit mond ez? X-nek nagyobbnak kell lenni, mint X-min, ez a síkot két részre osztja, egy rossz részre, rossz félre, ahol az X kisebb, mint X-min, meg egy jó részre, ahol az X nagyobb. Tehát amikor ezt vizsgáljuk, akkor voltak éppen egy egyenesre vág, vagy egy félsíkra vág. Amikor ezt nézzük, akkor is egy félsíkra vágunk, aminek a határa itt van, viszont nagyobb, mint y, mint erre a egyenesre vágunk, itt erre az egyenesre vágunk, és hogyha a négy félsíkot egyszerre tekintjük, akkor látjuk, hogy a négy félsík jó oldalának a metszete éppen az a téglalap, amire van itt egyébként csinálni. Trivialitás elbonyolítása ez a semmi fölnagyítása, ugye úgy látszik, hogy akkor... Na de van ennek is előnye, vagy haszna, ami akkor jelenik meg, hogyha tovább akarok látni a pont, lépni a pontokból, és mondjuk szakaszokat vagy sokszögeket kellene már. Nézzük a szakaszokra. De van egy szakaszom, és mind a két végpontja belül van, tehát teljesíti ezeket a feltételeket, akkor abszolút biztos lehetek benne, hogy az összes pontja belül van, tehát a szakasz úgy, hogy van teljes egészében megtartva. Hasonlóképpen, ha van egy sokszögem, aminek mindegyik csúcspontja kielégíti ezeket a feltételeket, akkor a sokszög teljes egészében megtart. Na de, ha a szakaszon két végpontja közül egyik sem teljesíti a feltételt, vagy van egy sokszögem, amelyik a csúcspontjaiban nem teljesítik a feltételt, akkor mit mondhatok a szakaszról vagy a sokszögről? Nagyjából semmi. Ez is kín van, ez is kín van, semmi garancia nincsen arra, hogy ennek a szakasznak ne legyen belső része, már hogy van is. De lehet, hogy ez is kín van, meg ez is kín van, meg nincs. Hasonlóképpen ugye, egy sokszög így körbe is leheti ezt az egészet, tehát azon, attól függetlenül, hogy az összes csúcspont a rossz részen van, mégis lehet belső része az egész. Mit adódik ez az asszimetria? Ha belül van a végpont, akkor minden szép és egyszerű, ha meg kívül van a végpont, akkor pedig bonyolult. Honnan származik ez a kivételezés, hogy belül lenni könnyű, kívül pedig nehéz? Igen. Igen. Tehát ez az óriási különbség, hogy a belső rész az konvex, a külső rész meg konkáv, és a konvexitásra egyébként éppen az a definíció, hogyha van két pontom, hogyha belül van, akkor a szakasznak is belül kellene. Ja, hogy lehet ezzel segíteni? Hát azzal a trükkel, amit mondtam, igazából nem téglalapra vágunk, hanem félsíkra vágunk, mert ugye egy félsíknak van egy jó része, ez a jó része, ami konvex, egy rossz része, ugyancsak. Tehát viszont négyszer meg kell ismételni. Akkor essünk neki, tehát akkor először mondjuk nézzük meg, hogy dobáljuk el azokat a pontokat, objektum részleteket, ahol az x kisebb, mint x min. Leessék, utána a eredménnyel nézzük a következő vágási feltétel. Mindenki röpül, akinél y kisebb, mint y. Aztán utána az eredménnyel megvizsgáljuk, hogy a harmadik vágás egyenes, és próbáljuk azokat, a x nagyobb, mint x max. Tehát itt most ebben a konkrét példában már nem maradt senki, de elvileg maradhatott volna olyan is, akinél az y nagyobb, mint y max, akkor levágjuk. És ami a négy vágási lépés után maradt, az az apasztunk belőle. Hát igazából csak arról kell beszélni, hogy egy ilyen félsíkra hogyan vágjuk, hát most csak az x kisebb, mint x max nézzük meg, egy nyilván az összes többi ugyan ez, csak az x tesznek az y volt, meg a kisebbetnek a nagyobbat kell variálni. Mind a két tartomány konvex. Ugye egy szakasznak van két végpontja koordinátáival, tehát azokra kell ellenőrizni, hogy kívül vagy belül vannak, de ha az x1 és az x2 is megsérti ezt a feltételt, tehát nagyobbak, mint x max, akkor a két végpont a rossz oldalon van, mivel konvex tartományról van szó, a szakasz összes pontja a rossz oldalon van, semmiképpen nem fordulhat elő, hogy a szakasz itt belopózik a jó oldalra, és utána visszatüremkedik a másik pontba, egy konvexitás érteni. Tehát a két végpont x koordinátája ára nem stimmel a dolog, akkor ő röpül. A két végpont x koordinátája stimmel a dolog, akkor nem lehet az, hogy ő átmenne a rossz oldalra, tehát minden pontja megvan. Számolni csak akkor kell, hogyha az egyik pont teljesíti a feltételt, a másik pedig nem teljesíti a feltételt. Van egy szakaszunk, meg egyenesen kiszámoljuk a meccéspontot, és a meccéspontra kicseréljük a rossz oldalon álló pontot. A meccés, a szakasz egyenlete így néz ki, két pont, konvex kombinációja, tényleg 0-1-ben rohangálat, hogy a szakasz belsejében levő pontokat akarjuk tekinteni. Másrészt pedig ugye a meccéspontnak rajta kell lenni ezen az egyenesen is, ugye ez az egyenes arról ismerzik meg, x egyenlő x max konstans. Hát akkor ebből a két egyenletből egyet csinálunk, ebből a két egyenletből kapunk egy egyenletet, aminek az ismeretlenje a t. Kifejezzük, visszahelyettesítjük ebbe a két egyenletbe, és akkor megvan a meccéspontnak a két koordinátája. Keresek, hogy az x meccéspont, a nem x maxot kapunk vissza, hogy nyilván elszámoltuk. Az y pedig hát annyira mennyi ebből. Jó, és akkor kicseréljük, megváltoztatjuk az xy végpont koordinátáit, ezzel legyűjézhetek a szakaszunk ezen részben. Nézzük a sokszögeket. Háromszöget, de egyébként a vágás során mondom, a csúcspontok száma növekedett. Mert nyilván nem a diagonálon akármilyen orientáció vagy pozíció lehet a háromszögekre vágó egyenesekhez képest. A sokszögeket tömbökben kapjuk, tehát egy sokszög az egy csúcspontokat tartalmazó tömb, ahogy nyilván az N azt jelképezi, hogy hány csúcspontból áll ez az egész, és mindig feltételezzük, hogy akkor ezen csúcspontok között úgy definiálódnak élek, hogy a I-edik csúcspont és az I+1-edik csúcspont között van él. Tehát nem dográsba soroljuk föl a csúcsokat, hanem a bejárás szerint. Ez lesz a vágási algoritmusok bemenete, és elő kell állítanom egy tömböt hasonló struktúrában, kitalálni azt is, hogy az hány csúcspontból áll, és ott is majd úgy fogjuk előállítani, hogy ez a körbenjárásnak megfelelően. Jó. Ja, az algoritmus kitalálásához azt kell észrevenni, hogyha az eredeti csúcspont, eredeti sokszög csúcspontja a jó oldalon van, tehát teljesíti most ebben a konkrét esetben az y kisebb, mint y max feltételt, akkor ez a vágott poligonnak is csúcspontja lesz. Ha viszont nem teljesíti, akkor nyilván nem lehető a vágott poligonnak a csúcspontja. Másrészt azt kell észrevennünk, hogy amikor átlépünk másmilyen státuszú régióban, tehát belülről kifele, vagy kívülről befele, akkor az él és a vágó egyenes közötti csúcspont is része lesz a vágott egyenesnek. Azt is hozzá kell adni. És ezzel tulajdonképpen kész is vagyunk. Dolgozzunk föl a csúcspontokat egymás után, úgy, nekik mondom, feltételezzük, hogy az I-edik él, az I-edik csúcspont és az I+1-edik csúcspont. Hát menjük az elsőt, és megvizsgáljuk, hogy ő belső pont-e. Az y koordinátája kisebb, mint y max. Látszik, hogy igen, tehát akkor őt megtartjuk, azaz a kimeneti tömbbe belerakjuk ezt a csúcspontot, és hát megnöveljük a kimeneti tömbbe szereplő elemeket. De még mielőtt rálépnék a következőjére, azt is megvizsgáljuk, hogy ez az él, következő csúcspontra, bocsánat, hogy ez az él Metzierre határt, ugye akkor Metzierre határt, hogy ez belső pont volt, hogyha a következőnek a státusza ettől eltérő, tehát az külső pont, ne? Tehát, hogyha a következő külső, akkor meccéspontot számítunk, most nem ez a helyzet, mert a következő is belső. Forciklus, második eleme. Belső pont, y-koordinátája kisebb, mint y-max, igen, beírjuk. Rásondítunk a következőre, az eltérő státuszú, mert az kívül van, tehát kiszámoljuk az él és az egyenes meccéspontját, és azt is hozzáadjuk az eredménytömbhöz. Ugye ez a számítás ugyanaz, mint a szakaszvágása, egy az egyre, ugyanaz az egyre megoldás. A I egyenlő 2. Kívül van? Tehát nem belül van, magyarán kívül van, az elzárgra futok, nem is adom hozzá a P2-t a Q-hoz, de azt megnézem, hogy a következő eltérő státuszú eltel belsőre nem, tehát nem csinál semmit. P3 nem belső, a következő se belső, nem csinál semmit. P4 nem belső, elzárgva vagyok, a következő belső igen, tehát kiszámoljuk a meccéspontot és a csúcsponthoz utána a P5 az első pont, de a következő az nem külső, de nem csak sem. Ez a 5 pont alkotja a vágókat. De még egy apróság, de az algoritmus persze feltételezte, hogy az ilyenik érti vége az ilyenik, meg az I+1 csúcs, ami általában igaz is, kivéve a legutolsó csúcspontot, mert a legutolsó csúcspont után túl címeznik a többet, igazából azután a nulladik index következne. Most el lehetne rondítani ezt a gyönyörű algoritmust ilyen maradékos osztással, vagy ipekkel, meg hasonlókkal, ezerszer elegánsabb, hogyha olyan többöket használunk, amelyek redundánsan az nulladik elemet még egyszer a több végére belakják. De akkor nem kell semmiféle felszólalni. Ez a szaltör. Akinek a nevéhez fűződik, hogy ez a vágási algoritmus. Na, ott vagyunk a képernyő koordináta rendszerben, ugye a vágás után még a túlport transformáció végre ajtódik. Most jön a rasterizáció, amikor is meg kell keresni azokat a pixeleket, amelyek hátszínezésével olyan illúziót keltek, mint hogyha azt látnám, például egy szakaszt látnék. Egy illúzióról kell beszélni, hogy a szakaszt igazából soha nem látom, de mégis csinálok valamit a képernyőn, hogy a behasználó azt hiszi. Még mielőtt belevágnánk ezekben a rasterizációs algoritmusokban, érdemes megszámlálni, hogy hány műveletet csináltunk, azaz mondjuk 40 perc alatt ugye hány műveletet magyaráztam itt el. Hát, egy szakasz, a két végpontja van, két végpontnak két DK-t koordinátája van, azokat áttransformáltuk modellezési koordinátarendszerbe, úgyhogy skáláztuk, elforgattuk, eltoltuk, aztán modellezési koordinátarendszerből tovább transformáltuk normalizált eszközkoordinátarendszerbe, úgyhogy eltoltuk, skáláztuk. Ez mondjuk bonyolult transformációs láncnak tűnik, de az összes transformáció egyetlen egy mátrixban összegezhető, tehát ez a transformációi referenciálizetből rögtön egy lépésben átvisz minket normalizált eszközkoordinátorrendszerbe, ez egyetlen egy vektor mátrixról van is. Azaz, ugye 3x3-as mátrixról van szó, ha tudom, hogy akkor transformáció 0-0-1 a harmadik szóval, akkor még azzal sem kell foglalkozni, akkor az 6x4-es szóval. A vágásnál komparálgatni kell, na de ugye láttuk azt, hogy nagyobb be mint egy, kisebb mint egy, az a levegőpontos szám karakterisztikájának az előjele, és hogy pozitív vagy negatív, az pedig a szám előjele. Tehát igazából egy kétbites kombinációs hálózatról van szó, még nem is kell két szint, egy és kapu, vagy egy valami hasonló, ez már rögtön megfogja, hogy hát jelentősen elbonyolítottuk ezt a hagyszózás négy összeadást, amit a hardware megcsinál. És hát nyilvánvalóan ebből sok millió csinálhat másodpercenként. Ami után nekiesik a rasterizációnak, és a 6 szózás, 4 összeadás után ezt a szakaszt mondjuk főpontja egy 1000x1000-es képernyőnél, akár 1000 pixelre, hogyha az egyik sarkától a másikig megy, vagy még rosszabb a helyzet egy háromszögnél, amely akkor háromszor ennyi szózás, összeadás, komparálás után ugyanúgy átvihető fizikai eszközkoordináta rendszerbe, és akár 1 millió darab pixelt is megtenni. Tehát nagyon nem mindegy, hogy milyen műveleteket végzünk innentől kezdve, mert egy primitívből, amihez néhány művelettel eljutottam, nagyon sok pixel keletkez. Tehát nem lehet totojázni egy pixellel nyilvánvalóan. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert persze a rasterizációs algoritmusok nem bonyolultak. Mindenki ki tudja találni őket némi gondolkodás után. De az valószínűleg első körben nem lesz elfogadható azért, mert csak olyan algoritmus elfogadható, ami tudja azt is teljesíteni, hogy akár nanoszekundumonként ki lehessen pöttyenteni egy új eredményt. Nyilván egy programozható eszköz ezt nem nagyon tudja megcsinálni, inkább akkor azt mondanám, hogy csak olyan algoritmus elfogadható, amit egy egyszerű szinkron sorrendi hálózattal realizálni lehet. Különben esélyem sincsen valós idejű grafikára, ugye emlegettem, hogyha másodpercenként 20 képet szeretnék egy 1000-szeres felbontáson csinálni, akkor átlagosan 50 nanoszekundumot egyetlen egy pixel kiszámítására. Tehát amikor egy vonalat vagy egy területet raszterizálok, akkor nem tarthat egy pixellel való foglalatosság néhány nanoszekundumnál. Ami ugye egy képi utasítás. Címkép. Mit kell raszterizálni? Kell-e bézélyek bőrmét raszterizálni, meg ovális, meg hasonló? Nyilván nem, mert a csővezetéket csak pont szakasz és háromszögig még. Pont raszterizálni. Azt az illúziót kell keltenem, hogy pontot látok, de pont kicsi, de azért látom. Egyébként annyira kicsi, hogy nem látnám, de hát az könnyű elintézni. Tehát azért valamit szeretnék csinálni, tehát kicsi, és azért még látom a minimális dolog, amit meg lehet változtatni a képernyőn a pixel, tehát megkeressük azt a pixel középpontot, aki a ponthoz a legközelebb van. Ebben a koordináta rendszerben az egység a pixel, tehát az XY, DK koordinátákat kerekítjük egészre, az kijelölt pixel az látszik. Szakasz. Ja, azt az illúziót szeretném kelteni, hogy szakasz volt. Ahogy a pontra is csináltuk, akkor kicsi volt azért egy pixel színeztében. Szakasz folytonos, összefüggő és végig. És még összességében szakasznak néz ki, tehát egy egyenes passzú. Tételezzük föl, hogy a szakaszunk meredeksége egynél kisebb abszolút értékben. Például ez egy moderáltan emelkedő szakasz. Hogy más oldalról X-ben többet változik a két végpont között, mint Y-ban. Ezt fogom elmondani, hogy a házi feladat az összes többi esetet megcsinálni, nyilván az X-et, meg az Y-t, meg a plusz, meg a mínusz kell variálni. Egy ilyen ennyire emelkedő szakasznál az a kritérium, hogy legyen összefüggő, de ugyanakkor legyen vékony, tehát ne legyen feleslegesen vastag, azt jelenti, hogy minden pixel oszlopban pontosan egy pixelt kell átszínezni. Ugye miért? Mert hogyha valamelyik oszlopban nem színeznék át pixelt, akkor lyukas lenne, nem volna összefüggő. Ha pedig valamelyik oszlopban kettőt színeznék át, akkor feleslegesen vastag lenne, tehát pontosan egyet kell. Most már csak az a kérdés, hogy melyiket, tehát oszlopponként végigmegyek egy forciklussal a két végpont X koordinátájuk között, és akkor megkeressük azt a pixelt, akit át kéne színezni, hát azt kell átszínezni, akinek a középpontja a legközelebb van a geometriai szakaszhoz, vagy az egyeneshez, egy egyenesnek van egy szép explicit egyenlete, az M a meredekség, B meg megmondja, hogy hol beszél az egész az X-ról. Most az M, tehát ennyire kisebb. Tehát X-ben szépen gyaloglunk, veszünk sorba az oszlopokat, akkor az adott X-et beértesítjük az egyenes egyenletébe, kapok egy Y-t, ami nem lesz egész szám, mert ugye ez a kék szakasznak a pontját adja meg, hát a nem egész számot egészre kell kerekíteni, megkeresünk azt a pixel középpontot, aki legközelebb van ehhez. Nem egész egész konverzió Y-ra. Az X az egész persze, mert oszlopokként megyek végig, ugye az XY pár, egész pár kijelöli a pixelt, annak a színét megváltoztatja. Jó ez? Hát persze, hogy jó. Nyilván nem kezeli le az összes esetet, mondom, házi feladat csinálják meg a többit is, akkor nyilván nem az X-szel kell gyakorlatilag gyalogolni, hanem az Y-nal, de struktúrájában nagyon hasonló algoritmus jön akkor is ki. Jó, ez fölrajzol egy szakasz, na de milyen áron? Minden egyes pixelhez kell egy szorzás, az M, nem egész szám, ennél kisebb. Tehát egy nem egész-egész szorzás, a B nem egész szám, két nem egész szám összeadása, kapok egy nem egész számot, kell egy nem egész-egész konverzió, meg egy memória írás. Egy pixelre, és van egy nanoszekund. Funkciósan a dolog jó, de nem préselhető ki belőle, hogy a nanoszekundokon kifutkénti pixel sebesség. Ezért azt tesszük, hogy azért az algoritmus funkcionalitásában megtartjuk, ugyanezeket az eredményeket szeretnénk kapni, de úgy, hogy kiszórjuk belőle a bonyolult műveleteket, először a szorzást, összeadás azért marad benne, de az összeadásra pedig azt fogjuk mondani, hogy azt fix pontos ábrázolásnak kell elvégezni, ami egyébként ugyanolyan egyszerű, mint az egész összeadás. Ugye a legnagyobb pontos összeadás a nehezebb. A szorzástól úgynevezett inkrementális elv alkalmazásával lehet megszabadulni, hogy ez a következőre épít. Nem lógrázba akarjuk meglátogatni a pixeleket, hanem egymás után az X-ben, ugye egy korciklussal megyek szépen tovább. Tehát amikor egy adott pixelnél, egy pixel oszlopban vagyok, akkor ha nem felejtettem el, hogy az előző pixel oszlophoz milyen Y tartozott, akkor azt is föl lehet használni. Ez az inkrementális elv, hogy az előző iterációban érvényes értéket finomítom tovább, nem pedig nulláról akarok egy bonyolultabbnak látszó képletet kiszámolni. Tehát ahelyett, hogy az X-et beértesíteném az egyenes MX plusz B egyenletébe, azt nézem, hogy mennyit nőtt az előző Y-hoz képest, ha mennyit nőtt, de ebben ugye X helyére X minusz 1-et írok, akkor látszik, hogy a különbség M, tehát egy X konstans szám. Le is lehet fordítani ilyen C-szerű programmá, kiszámoljuk a meredekséget, mennyit változhatott Y-ba, mennyit változhatott X-be, és elosszuk a kettőt egymással. Ugye inkrementális elfre állt, akkor kijelöljük a kezdőpontnak az Y-koordinátáját, továbbra is végigmegyek a pixel oszlopokon, de az adott Y-t kerekítem a legközelebbi egész számra, és akkor azt ki is gyújtjuk, és fölkészülünk a következő pixel oszlopra úgy, hogy az Y-hoz hozzáadunk egy konstans értéket. Jó, ebben már nincs szorzás. Na most, hogyha ez az Y viszont továbbra is nem egész szám, meg az M se egész. Na de hogyha ezeket lehetőbb pontosan ábrázolunk, nem fix pontosan, az egy egész számként reprezentáljuk, de azt mondjuk, hogy a kettedes pont az nem a szám végén csücsül, hanem valahol a szám közepén, hogy ez 32 bitre számok, azt mondjuk a felső 16 bit az egész rész, az alsó 16 bit az a tört rész, és az M-nél is ugyanígy járok el, akkor két ilyen pontos számnak az összeadása ugyanazzal az aritmetikával megvalósítható, hogy a két kód szól, a két egész számot összeadás. Tehát ez egy egész összeadás. Hát ráadásul egész összeadó logikai hálózat, most nem tudom, hogy hívják ezt a tárgyat, nyilván mindenki abszolvált már, kicsi első korában megszeppenve bejött idő az egyetemre és megtámadták a kombinációs hálózatokkal. Akkor valószínűleg az első órák egyikén már tervezgettek olyan elvetemű dolgokat, mint egész összeadó, egy bites összeadó. Ami mit jelent? Hogy ez egy barra egyszerű dolog. Tehát egész számok összeadása kombinációs hálózattal, nagysebességgel végrehajtott. Ugye a teljes hardware úgy néz ki, hogy kell egy számláló, csak hogy a szép emlékeket fölidézem szinkron számláló JK-fizofokból remegő összerakható, ami minden óraján fölfutásra, hogy ennek az X értéknek egyen megnöveli a tárgyat értékét, megyünk a mozdokokon, az Y-t pedig fix pontosan kell ábrázolni, tehát egy D-info sorozat, egy regiszter, ami szélesebb, mint az egész rész, mert itt az egész részt ábrázolunk, itt pedig a tört részt, és amikor egy órajel fölfutó él megjelenik, akkor az X egyenlő, az Y pedig M-mel nő, fix fontos ábrázolás esetén ez egy egész összeadó a megvalósítható. És az Y meg M összeget visszaadjuk a regiszter. Ilyen egységből egy GPU-ban több száz is van, és ezek párhuzamosan kekednek. Minden óraján fölfutó ére, minden talált értékből több száz is van. És amikor azt mondom, hogy egy GPU, tudom, hogy 3 teraflopot kipésel magából, tehát az százszor annyi, mint egy CPU magának a teljesítménye, akkor ezeket nem számít. Én mivel nézőgörbéket nem kell raszterizálni, csak pontot, szakaszt, meg sokszöget, háromszöget, tehát még a háromszög kitöltésről kell szót ejteni. De mit jelent ez? Akkor a három csúcspont megérkezik a eszközkoordináta rendszerben, hogy a pixel koordinátákban tudom, hogy hol van a három csúcs, és akkor azon pixeleket kell színükben megváltoztatni, amik a háromszög belsejében. Megint találjunk egy algoritmust, amit mindenki kitalál. Menjünk végig az összes pixelen, és döntsük el a pixelről, hogy ő belül van-e vagy nem. Ugye hogyan dönthető el egy pontról, nyilván a pixelnek nem az összes pontját nézünk, mert úgyis csak egy színe lesz, tehát a pixel középpontjáról, hogy az a háromszög belsejében van-e vagy sem. Ez a definíció. Elindulunk akármilyen irányban, nyilván célszerűnk egy vízszintes, egyenes, félegyenes mentén, elindulni a végtelen felé, és akkor leszámoljuk, hogy hányszor metszettük a határt, ez páratlan számnak adódik, akkor belül voltunk a páratszámnak adódik. Tehát ha például itt vagyunk, elindulok a végtelen felé, akkor kétszer metszem át a határt, ez kívül van, egyszer metszem át, itt pedig nullaszor metszem át, tehát ezeket a kitölti, kitölti, jó működik, na de azért minden pixelre, ha van egy nanoszekundumon, elmetszegetni a háromszög oldalait, ugye a levegőpontos szorzás, osztás műveleteket igényel, ez nem tartható. Csavarítsunk egyet a dolgot. Először is a pixeleket ne önállóan kezeljük, hanem mindig nézzünk egy ilyen vízszintes vonalat, úgynevezett scanline-t, vagy pásztát egyszerre. Egy ilyen vízszintes vonal, vízszintes értéket fölvehet, metszi valahol a háromszög élet. Hát itt meg itt. Na most nyilvánvaló a pixelek státuszában csak ott következhet be változás, ahol ezek a metszéspontok vannak. Tehát amíg ezen az oldalon vagyok, nem volt metszéspont, addig van valamilyen státusz, hogy mivel itt átléptem a metszésponton, ellentétes státusz, ha kerül, tehát kívül voltam belülre, és belül vagyok mindaddig, amíg újból át nem lépek a határon. Ez azt jelenti, hogy akkor vegyük a vízszintes egyenes, ezt az egész pásztára egyszer elmetszük a három éllel, kapok két csúcspontot, azokat rendezzük, mert nem feltétlenül abban a sorrendben kapjuk meg, hogy először a kisebb X-ben, aztán a nagyobb X-ben áll elő, rendezzük X szerint, és akkor igen, hogy a belső pont az, ahol páratlan számú metszés vezet el onnan a végtelenbe, a másik nem lehet belső pont, csak a kettő között. És akkor a kettő közötti pixeleket lehet színezni. Ez már jó, sokkal, de pásztánként még mindig szükség van egyenes és szakasz metszés pontszámolás. Ettől is megkívülhetjük magunkat, hogy az inkrementális felhasználásával, amit az előbb láttuk, ezt az élt, itt van, ezeket a sárga pontokat kellene előállítani nekem egyszerűen, ezt az élt kirajzoltam ide, piros vonal. Adott Y-ra itt a metszéspont. Az Y nő egyel, akkor itt van a metszéspont. Az Y nő még egyel, akkor itt van a metszéspont. Hát látszik az ábrán is, meg nyilvánvaló, hogy a X-ben ezek a metszéspontok mindig ugyanolyan távolságra helyezkednek. Hát ekkora távolságra, de nézzük meg, hogy ahhoz, hogy Y egyen nőjön, az X-nek egy peremmel kell nőnie mindig. Tehát ezek a távolság mindig egy peremmel. Ezt az egy peremmet az éle egyszer, teljes háromszög feldolgozása során egyszer kiszámoljuk, elindulunk innen, így tudjuk, hogy mi az X, mi az Y, és a következő pásztára való lépésnél az X koordináta úgy áll elő, hogy az előző X-hez hozza ezt az egyperemet, amit még egyébként fix pontosan is ábrázolhatunk rá. Egy egész összeadó ezt hardware-ben realizáljuk. És most akkor végignézzük, igazából háromszögre egyszer kell a meredekségek reciprokát kiszámolni onnantól, csak olyan műveletek van, hogy fixpontos összeadás jelenleges. És ez pedig elhihető, ennél is elhihető, hogy nanoszekundumon jön az óra jelző, az utóért, és itt meg nanoszekundumon. virtuális világot. Transformációkról is, projektív geometriákról is sokat tudunk már, és kétdimenziós esetben azt is megnéztük, hogy milyen algoritmus sorozat vezet ahhoz, hogy a virtuális világunk a képernyőn megjelenjen. Most már a jóisten sem ment meg attól minket, hogy programozzunk. Pontosabban először egy szoftver technológuskodjunk, és utána majd programozunk. Ez egy interaktív grafikus rendszernek a funkcionális modellje, egy adatfolyam diagram, ami egyébként a Structured Analysis, Structured Design nevű szoftver technológiai vonulatnak
a legfontosabb grafikus ugye jelölése volt. Az UML mindent eluralkodott, tehát lehet, hogy nem is találkoztak ezzel. Ennek ellenére egy hasznos dolog, az adat folyását egy rendszerben szerintem ennél jobban nem igazán lehet kifejezni, úgyhogy ezt fogjuk használni. Ugye a grafikus rendszereknél az a cél, hogy a felhasználót, számítógép monitorát nézi, belemerítsük egy virtuális világba. Ugye a két legfontosabb résztvevő a felhasználó és a virtuális világ egy kör két átellenes pontján van, ahol a felső részen, a bemeneti csővezeték, vagy az input pipeline-on a felhasználó által bevitt dolgok, egér klikkentések lényegében mennek végig, annak érdekében, hogy a virtuális világot módosítsák, az alsó részen pedig a virtuális világ támadja meg a felhasználót azzal, hogy képet generál neki a virtuális világ aktuális állapotáról. Járjuk körbe akkor ezt a kört. Tehát itt a virtuális világunk, úgy, ahogy megtanultuk, Lagrange interpolációs görbe, Bézié görbe, kontrollpontokkal definiálva. A megjelenítéshez először is mindenkit ponttal, szakasszal, háromszöggel kell közelíteni, ugye ez a vektorizáció, azért, mert a megjelenítési csővezeték műveletei csak ezekre a típusokra értelmezettek. Ugye az objektumok a virtuális világban úgy adottak, hogy mindenki a referencia helyzetét veszi föl általában, ezért el kell helyezni a világban, modellezési transformáció, aztán át kell transformálni normalizált eszközkoordináta rendszerbe, ugye view transformáció, ez egy eltolás, meg a projekció, egy skálázás. A normalizált eszközkoordináta rendszerben a ablakon kilógó részek eltűnnek, ugye a viewport transformáció ebből a mínusz egy tartományból tényleges fizikai pixel koordinátákat gyárt, és tényleges fizikai pixel koordinátákban azonosítjuk azokat a pixeleket, amelyek az átszínezésükkel szakaszt, vagy háromszöget, sokszöget láttatnak. Esetleg még a keletkező pixeleket egy kicsit megcsavargathatjuk, és hát végső soron a rasterizáció által megcímzett pixelbe a megcsavargatott szín beíródik, ugye ez a rastertár, amely a képen minden pixeléhez egy szót tartalmaz, amely szó kódolja ugye a pixelnek a vörös-zöld-kék intenzitását, és egy hardware elem, hogy ezt a rastertárat egy másodpercenként, tehát minimum 50-szer, de inkább 100-szor kiöblögeti, és a tartalom alapján modulálja a képernyő pixeleinek vörös-zöld-kék intenzitását. Ugye a felhasználó ebbe gyönyörködik, amit tehet, rángatja az egeret, és néha klikkent egyet. Ennek ugye az a hatása, hogy az operációs rendszer a egérmozgásokat akkumulálva ugye viszi a kurzort mindig a megfelelő pontra, és amikor a felhasználó klikkentett, akkor erről az aktuális, aktív alkalmazást értesíti. Ha mi alkalmazásunk aktív, akkor ugye egy esemény vezérelt környezetben erről kapunk valamilyen értesítést, és akkor ezzel tenni kell valamit. Na most, azt jól tudjuk, hogy a számokkal, hogyha azoknak geometriai jelentése van, csak akkor tudunk értelmesen kezdeni bármit, ha ismerjük a hozzátartozó koordinátarendszert. Ugye a számoknak koordinátarendszer nélkül semmiféle hasznos jelentésük nincsen, és nem is lehet összekeverni ugye különböző koordinátarendszerből érkező számokat, mert ez értelmetlen. Ugye a virtuális világunk itt van, itt épül, tehát a számoknak akkor lehet hasznos értelmet tulajdonítani, ha áttransformáljuk őket abba a koordinátarendszerbe, ahol az objektumaink vannak. A kimeneti csővezeték ugyanezt csinálta ellenkező irányba, ugye a referencia helyzetbe definiált objektumokat leképezte a képernyőre, a bemeneti csővezetéknek ennek megfelelően ugyanezt a transformációs láncot kell visszafelé megcsinálnia. Hát ugye itt a viewport transformáció van a végén, tehát akkor először a kurzor pozíciót azt visszatransformáljuk a inverse viewport transformációnak megfelelően, aztán ugye az inverse projekciós transformációnak megfelelően még visszamegyünk inverse view transformációnak, megfelelően a világban vagyunk, inverse modellezési transformációnak alkalmazásával pedig az objektum referencia helyzetéhez kapcsolt koordinátarendszerbe jutok. És akkor ez a pont beépülhet az aktuális objektumba. Vagy ez a pont felhasználható arra, hogy eldöntsük, hogy kiválasztottunk egy objektumot, vagy sem, mert ugye most már ugyanabban a koordinátarendszerben vannak. Egy apróság a programozás során saját érdekünkben, másrészt pedig az OpenGL mindenképpen olyan koordinátarendszert használ, ahol az Y-tengely fölfele mutat. Ez képest a különböző operációs rendszerek, mint a Windows, X-Window, meg hasonló olyan koordinátarendszert használ, ugye a képernyő pixelnek azonosítása az Y lefelé mutat, és ebben a koordinátarendszerben adja át nekünk a kurzor pozíciót is, ne tessék elfelejteni megfordítani. Tehát kivonni a Y koordinátát az aktuális ablak függőleges felbontásából. Az alkalmazásunk, amit C++ nyelven írunk, és a CPU fog futni, ez a kék. Ugye? Neki a bemeneti csővezetéket kell megvalósítani, a virtuális világot kell nyilván tartani, és táplálni kell a GPU-t, ami a kimeneti csővezetéket implementálja, és csak pontot, szakaszt, meg háromszöget képes földolgozni. Tehát az is a mi feladatunk, és CPU futó programunknak a feladata, hogy a virtuális világ elemeit vektorizálja. Ez a GPU, amely egyrészt programozható elemeket tartalmaz, ezek a zöldek, tehát hogy hogyan transformáljuk például a világot, ezt mi fogjuk megmondani úgy, hogy programot írunk a GPU processzorai számára, és az ott fog végrehajtódni. Azt nem tudjuk megváltoztatni, hogy hogyan vágjon, mi a viewport transformációnak a képlete, csak ugye paramétereket adhatunk át a GL viewporttal, és azon se tudunk faragni, hogy a rasterizáció mely pixeleket jelöli ki úgy, hogy az egy poligon belsejében van, vagy egy szakaszhoz tartozik. Tehát remekül megtanultuk ezeket az algoritmusokat, a rossz hír, hogy ezt nem fogják önök implementálni, megtehetik gyakorlásképpen, de igazából nincs rá szükség, mert ezek hardwareben vannak, és úgyse lehet megváltoztatni a működésüket. Aztán még pixelenként ugye a csavargatáshoz megint programozni fogunk, most a grafikus kártya processzorán. Ugye a raster tárhoz sem nagyon lehet, hogy ez egy hardware elem, a kép kiöblögetését sem lehet módosítani. Ugye, hát operációs rendszerekből alaposan megtanulták, hogy igazából egy tisztességes, többfelhasználós operációs rendszerben a hardware-t nem lehet elérni közvetlenül az alkalmazások által, csak az operációs rendszeren keresztül, mert az operációs rendszer védi a hardvereket, meg az applikációkat egymással szemben. Tehát a beavatkozó eszközökön valamilyen esemény történt, azt az operációs rendszer kapja meg, és az ő kénye kedve szerint juttatja el nyilván eseményvezérelt filozófiával hozzánk, és ugyanez a helyzet ugye a megjelenítésben résztvevő hardware esetén is, a végső soron ott sűrűsül a rastertár, ami ugye a kép digitális megfelelője, meg az a hardware, ami majd a rajzolásban részt vesz ugye a GPU. Ez is csak az operációs rendszeren keresztül érhető el. Ezek a operációs rendszer funkciók egy alkalmazás számára mindig úgy jelennek meg, mint egy könyvtár. Ugye mi a grafikus kártya meghajtásához az OpenGL nevű könyvtárat fogjuk alkalmazni. Egyébként boldog születésnapot az OpenGL-nek, most 25 éves. Grafikus könyvtárakkal egyébként találkoztak már, talán programozás labor 2-nél előjött, hogy C-ben hogy lehet a Windows programozni, Xlib, tehát a Xwindow is talán előjöhetett. Aztán ugye a Java-nak is vannak grafikus szolgáltatásai, például a Swing, vagy ugye a GDI, a Windows grafikus szolgáltatásai, és az még a CIS-be is be vannak épülve. Tehát van valami elképzelésük, hogy egy grafikus könyvtár hogy néz ki. Ha elfogadnak egy tanácsot, gyorsan elfelejtik az összes olyan dolgot, ami azokkal kapcsolatos, mert alapvetően azok mind zsákutcás dolgok és rossz dologra nevelnek. A legnagyobb probléma velük az, hogy az abstrakció szintjük az nem a grafikus kártya abstrakció szintjének felel meg, hanem sokkal-sokkal alatta van. Tehát egyrészt nem tudják kihasználni a grafikus kártya szolgáltatásait, másrészt pedig olyan irányba terelik a programot, ami rossz, vagy ellentétes az egésznek a filozófiájával. Persze nagyon könnyen lehet CIS-ben vagy Jávában oválisokat rajzolgatni, vagy koordinátatengelyekkel párhuzamos téglalapokat rajzolgatni. Az az igazság, hogy ez persze könnyen lehet, de igazából csak ezt lehet csinálni ezekkel a programokkal, semmiféle komplexebb alkalmazást nem lehet csinálni. Az olyan grafikus kártya kell, aminek az abstrakció szintje fölötte van a hardvernek, tehát minden szolgáltatását ki tudja ajánlani. Ugye az OpenGL az ilyen, ami nem sokkal van fölötte, ugye a Direct 3D a párja, ami igazából csak Windows operációs rendszeren fut, a kettő közül az OpenGL-t választjuk, mert az mindenféle operációs rendszeren, mobil környezetben is használható, nincs a Microsofthoz kötve. Lehetne ennél alacsonyabb szintre is menni, ez a Vulkán, de hát mondjuk a Vulkánnál egy zöld háromszög kirajzolásához 3-4 órát eltöltenénk itt, és félek, hogy tetlegességre vetemednének velem szemben. Ezért azért mégiscsak emeljük az abstrakció szintet legalább az OpenGL szintjére. Tehát nekünk az OpenGL a grafikus kártya megtestesítője lesz. Ugye a bemeneti eszközökhöz, meg az operációs rendszerhez, ablakozó rendszerhez kell nyúlni. Annak idején programozás labor 2-ben láthatták, hogy hogy megy ez natív szinten, ugye C-ben, akár Windows vagy Xlib, Xwindow környezetben. Elég bonyolult. Aztán később azt is látták, hogy a Java szépen elfedi a különbözőségeket, és már valamelyest egyszerűbb. Mi is ezt az utat követjük, és egy toolkitre, úgy hívják, hogy FreeGLUT, vagy magyarul GLUT toolkitre fogunk építkezni, ami ráterepül a Microsoft Windows-ra, Xwindow-ra, Mac OS-re, és elfedi számunkra a különbözőségeket. Tehát, hogyha a FreeGLUT-tal dolgozunk, akkor egyrészt egyszerű lesz az operációs rendszerrel való kapcsolat, és leginkább operációs rendszer független lesz, tehát ugyanolyan programunk fog futni bármilyen környezetben. Ez is egy C-könyvtár. Ugye mind a kettő egy C-könyvtár. Elmagyarázom, hogy hogy lehet megérteni akkor ezek után ezeket a C-könyvtárokat, vagy C-könyvtár függvényeit. Az OpenGL függvények mindig úgy kezdődnek, hogy GL, OpenGL, és akkor jön a nagybetűvel az a rész, ami megmondja, hogy ez a függvény mit csinál. A névnek a hátsó része pedig bemutatja, hogy ha több változata van ugyanennek a függvénynek, akkor ez milyen paraméterezésű változat. Ugye a C++-ban tudják azt, hogy ugyanazt a függvénynevet, ugye függvény overload-dal újra lehet használni másféle paraméterezésű esetekben. Ugye a C-ben ilyen nincs, C-ben nincsen függvény overload, ezért hogyha szeretnék egy függvényt felhasználni úgy, hogy az mondjuk 3 double-t vár, mint ebben az esetben, aztán úgy is, hogy az 3 intet vár, akkor eltérő nevet kell használni hozzá, hogy az a megoldás, hogy belekódoljuk a változók nevét a függvény nevébe. Ugye a glut meg arról ismerszik meg, hogy gluttal kezdődnek a függvénynevek. És már értünk OpenGL-ül is, meg glutul is. Ugye a glut nyilvánvalóan ugye az ablakozó környezetre épül, egy eseményvezérelt filozófiát valósít meg. Ez már ugye a könyökükön jön ki, annyit jelent, hogy egy inicializási fázisban eltársalgunk a gluton keresztül az operációs rendszerrel, megmondjuk, hogy milyen alkalmazói ablakot szeretnénk, és nem utolsó sorban eseménykezelőket regisztrálunk az alkalmazói ablakunk eseményeihez, hogy ezek az eseménykezelők C függvények, és a regisztráció után pedig elvárhatjuk azt, sőt biztosak lehetünk abban, hogyha ez ilyen típusú esemény bekövetkezett, akkor az ablakozó rendszer, illetve a GLUT együttesen meg fogja nekem hívni azt a függvényt, amit hozzárendeltem. Menjünk gyorsan végig a legfontosabb GLUT eseménykezelőkön, vagy eseménytípusokon. Hát ennél több is van, de nekünk ennyi bőven elég. Ugye a display esemény, az arról értesít minket, hogy az ablakunk részben vagy egészben érvénytelenné vált, például azért, mert most született meg először, tehát még a pixelei nincsenek rendesen kitöltve. Vagy például minimalizáltam, utána megint kinagyítottam, vagy megváltoztattam a dimenzióját, vagy egy másik gonosz ablak ugye letakarta az én ablakomat, ez még nem baj. A baj akkor jelentkezik, hogyha az a másik gonosz ablak eltakarodik innen, és ott hagyja az én ablakomat pucéron. Ugye gyorsan föl kell öltöztetni, a fölöltöztetés pedig úgy történik, hogy az operációs rendszer küld nekem egy display eseményt, hogy érvénytelen az ablakot, gyorsan csinálj valamit, tehát rajzold újra a világot. Mint hogyha az világ életében úgy lett volna. Keyboard, hát ASCII kóddal rendelkező billentyűt lenyomtak, keyboard app, gyermetű hiányzik mind a kettőből, nyilván ott van. Elengedte az ASCII kóddal rendelkező billentyűt. Special. Olyan billentyűt nyomtak le, aminek nincs ASCII kódja. Hát a nyílakat nagyon szeretik ugye játékokban használni, hát az is ebbe a kategóriába esik. Ugye a keyboard, meg a keyboard appnál a bemeneti paraméterek között az ASCII kód szerepel, ugye a specialnél meg nyilván ilyen nem lehet, ő másképpen azonosítja a billentyűket. Specialnek is van apja. Reshape. Megfogtam az ablakomat, és mondjuk a sarkán kiválasztva átméreteztem. Ugye mouse function, lenyomtam az egér valamelyik billentyűjét, vagy elengedtem. Motion. Az egeret rángatom úgy, hogy le van nyomva valamelyik billentyűje. Idle. Az idő telik. Az idle nagyon rossz név, hogy arra utal, hogy vagy az a hamis illúziónk támadhat, hogy ez az idle semmire nem jó, vagy nem csinál semmit. A valóság az, hogy az idle egyik legfontosabb esemény számunkra, hogy az idle mindig jelentkezik, mert az idő mindig telik, értesít minket, hogy az idő telik, és a virtuális világunknak pedig fel kell zárkózni a múló idővel. Ugye a játéknak vagy egy szimulációnak akkor is folynia kell, hogyha én mondjuk kimegyek WC-zni, vagy bármi, hogy fölbontom az újabb sörömet. Nem állhat meg a világ, ugye hol kell a szimulációt tovább folytatni, nyilván az idle eseménykezelőben. Ugye egy grafikus rendszerben akkor amelyik eseménytípusra szeretnék reagálni, arra írok egy függvényt, és összekapcsolom az eseménnyel a FreeGlot segítségével, és utána pedig ezen eseménykezelők majd meg fognak hívódni, és ezen eseménykezelőkben csinálok valamit. Tehát mit csinálok egy grafikus alkalmazásban? Hát a virtuális világot változtatom, és lefényképezem. A lefényképezés pedig az OpenGL könyvtár hívogatását jelenti, és az OpenGL könyvtár pedig ugye a grafikus hardware-t bizgatja, és a végső soron pedig keletkezik egy kép. Na nézzük a hardware-t. De mondtam, hogy az OpenGL 25 éves, ugye az OpenGL 1 az úgy nézett ki, ahogy a csővezeték, a kimeneti csővezeték elemei szépen egymás után szerepelnek. Ugye már a világot vektorizálni kellett, csak pontom, szakaszom, meg háromszögem érkezhet ide. Ugye az OpenGL egy háromdimenziós könyvtár, és mindent, mivel ugye a transformációt azt homogén koordináták, mátrixozással fogja megcsinálni, mindent homogén koordinátákba vár. Ugye egyelőre mi kétdimenziós grafikát művelünk, tehát egy XY Descartes koordinátát szeretnénk rátukmálni az OpenGL-re, hát azt majd valahol ki kell egészíteni úgy, hogy ez egy háromdimenziós pont legyen, hát ugye a kétdimenziós síkunkat az E egyenlő nulla síknak tekintjük, és a Descartes koordinátákat homogén koordinátákká kell váltani, hát úgy tehető meg, hogy a negyedik homogén koordináta néha H-val, néha vevével jelöljük, az legyen egyenlő egy. Jó, akkor ez belép a csővezetékbe, hogy egy mátrix vektor szorzás modellezési transformáció, még egy mátrix vektor szorzás a view, majd a projection transformáció. Ha ezt ilyen ügyetlenül csinálnám, hát persze a hardware ezt akkor is úgy csinálta, hogy ezt a három mátrixot, három 4x4-es mátrixot összeszorozta egy mátrixba, és egy darab úgynevezett MVP, Model View projekciós transformációs szorzással a pontunkat átvitte normalizált eszköz koordinátarendszerbe. Ide, a mínusz egy, mínusz egy, egy-egy sarokpontú koordinátarendszerbe. Vágás, homogén osztás is történt abban az esetben, hogyha úgy adtam meg a pontjaimat, vagy pedig a mátrixok így lettek fölírva, hogy elromlott a negyedik H homogén koordináta, ugye a homogén osztás akkor visszavarázsolja a koordinátákat homogén koordinátákból Descartes koordinátákba. Ugye viewport transformáció a mínusz egy-egyet átviszi fizikai eszközkoordinátákkal, rasterizáció megkeresi a pixeleket, akiket át kell színezni, ugye megkeressük a pixeleket, az azt jelenti, hogy tudom, hogy melyik pixelt célzom meg a rastertárban, és akkor annak valamilyen szint is kell adni. Hát ami jöhet kívülről, vagy követheti a szín azt a pontot is, amelyik végigcsorog ezen a csővezetéken. Jó, ez volt az OpenGL 1.0, ezt a módot, amikor a CPU-nról a csúcspontokat, legyen az különálló pont, vagy egy szakaszvégpontja, vagy egy háromszögnek a három csúcspontja, mindig csúcspontokról van szó, ezeket a csúcspontokat szépen egyenként nyomjuk be a csővezetékbe, úgy hívták, hogy immediate, vagy közvetlen mód. Azt az analógiát szoktam erre használni, hogy ez olyan, amikor a anyuka táplálja a kicsi gyerekét, így a kanállal, a Pistike bekapja, jó vagy Pistike, ez a mama kedvér, bekapja, és a alkalmazói program, a CPU dönti el, hogy mikor, milyen sebességgel, milyen sorrendben mennek át a csúcspontok. És ez egy darabig remekül működik, egészen odáig, amikor a gyerek már elég nagy lesz, és sokkal gyorsabban zabálna, mint hogy a mama ezt produkálni tudná, tehát a mama szűk keresztmetszetté válik. És, hát nyilvánvalóan önöket sem így táplálják otthon. Ez egy 3 teraflopos dolog, a CPU meg ennek a 1/100-a, tehát nyilvánvalóan ez a bottleneck jelenség fölmerül, tehát nem is így etetjük a OpenGL-t, hogy OpenGL 3.3, 4.6 közötti részekkel fogunk találkozni, hanem úgy, ahogy mondjuk egy önkiszolgáló étteremben megkapjuk az ételt. Egy tálcát kapunk, rápakoljuk a tányérokat, a tányérok tartalmazzák az ételt, és utána abban a sorrendben olyan sebességgel lapátoljuk be, hogy az nekünk tetszik. Tehát, ahelyett, hogy egyenként pakolgatnánk át a csúcspontokat, OpenGL 3 fölött, nem így, így, az egész tálcát oda kell nyújtani neki. Ugye ez retained mód, ami annyit jelent, hogy lemondunk annak a jogáról, hogy mi vezéreljük a csúcspontokat, hanem megkapja a tálcát, ez a VAO, Vertex Array Object, és a tálcán tányérok lehetnek, Vertex Buffer Object, egy Vertex Buffer Object az egy tömb, amiben számok vannak. Ugye egy tálcán tetszőleges számú ilyen tányér lehet. Ugye azt is meg lehet csinálni, hogy ilyen kínai stílusban minden étel külön tányéron van, és azt is meg lehet csinálni, amit egyébként Rényiről meséltek egy anekdótában, hogy itt a Gellért szállóba bement, kikért külföldi vendégekkel, kikérte a levest is, meg a másodikat is, meg a desszertet is, összeöntötte az egészet egy tányérba, és bekanalazta egymás után. Tehát még úgyis ugyanarra a helyre kerül, nem kell annyira cifrázni, azt is meg lehet csinálni, hogy egyetlen egy vertex buffer objectbe mindent berakunk, a koordinátákat, a szint, meg látni fogjuk, hogy még lesz egyéb tulajdonsága is a pontjainknak. Mi döntünk? Hát megy a GPU-ra, És akkor innen fog majd végigcsorogni a csővezetéken, hogy azok a lépések, egy pillanatra visszarakom, ami régen a Model View projekciós transformáció volt, a programozható GPU-kon programozhatóvá vált, és azt a nevet kapta, hogy vertex shader vagy csúcspont árnyaló. Miért? Mert ugye megkap egy csúcspontot, koordinátáival, meg tulajdonságaival, egyelőre ezt a tulajdonságot tekintsük a csúcspont színének, ez lesz majd más is, és ezt az egy csúcspontot a többitől függetlenül átalakítja, hát leginkább transformálja, és a transformált eredményt továbbadja a vágás, viewport transformáció, rasterizáció lépéseknek, amelyek ugyanúgy megmaradtak, és ugyanúgy hardware-ben implementált, nem módosítható algoritmikus lépések. Tehát ugyanaz van most, kicsit összenyomtam, hogy lássuk, hogy ennek a csúcspont árnyalónak akkor egy csúcspont tulajdonságaival kell megjelenni itt. Ugye a csúcspontnak a legfontosabb tulajdonsága, hogy ő hol van normalizált eszköz koordinátarendszerbe, ez egy GL position nevű regiszterbe kell beírni, de hát a csúcsponthoz még tartozhatnak tulajdonságok, szín például, akár több is. Ugye a vágás, rasterizáció akkor indulhat el, amikor egy primitív megérkezik, tehát mondjuk egy háromszögnél a három csúcs már itten megérkezett, keresztül ment a csúcspont árnyalón, és akkor itt lefutnak a vágási, viewport transformáció, rasterizációs lépések, és a kimeneten elkezdenek érkezni a pixelek, például egy háromszög kitöltés esetén azon pixelek, akik a háromszög belsejében vannak. Ugye azoknak van címe, és azoknak van tulajdonsága. Egy dolgot érdemes megjegyezni, mint egy imát. Aztán majd finomítani fogjuk a dolgot, de már most, hogy ugye minden pixelhez tulajdonságok tartoznak, szín tartozik, amit majd előbb-utóbb be fogunk írni a rastertárba. Na, ezek a tulajdonságok a csúcspontok tulajdonságaiból úgy származnak, hogy a csúcspont tulajdonságokat interpolálja a hardwarehez. Azaz, ha van egy szakaszom, aminek az egyik végpontja erősen bugyilila, a másik végpontja gyengén bugyilila, akkor a szakasz belső pontjaiban levő pixelek szépen folyamatosan fognak átmenni az erősen a bugyililából, a kevésbé bugyililából, és a közepén pedig közepesen bugyilila színek fognak föltűnni. Vagy hogyha ez piros, ez pedig zöld, akkor a középső pixelek sárgák lesznek. Minden tulajdonságot interpolál, simán. Jó, és akkor a keletkező pixel címe megszületik, tulajdonságai megszületnek, még egy shader, egy programozható eszköz, amiben mi programot tudunk beletolni, eldönti, hogy akkor ezen tulajdonságokból, hát végső soron hogyan is gyártja le azt a színt, ami beíródik a rastertárba. Ugye ezt a dolgot fogjuk kiaknázni. Mondjuk egy 4.6-os vagy 4.5-ös grafikus kártyában azért ezen kívül még van egy pár shader, geometriai shader, tesszelációs shader, stb. Ezekkel ebben a fél évben nem fogunk foglalkozni. Majd szakirányon, BSC szakirányon is van olyan tárgy, 3D grafikus rendszerek, ahol azokat alaposan ki lehet vesézni. Nekünk bőven elég lesz ez is. Jó. Na hát akkor kezdjük az elején, táplálni kell a csővezetéket, mégpedig úgy, hogy egy tálcára, tányérokban ételt adunk neki, és elmagyarázzuk, hogy azokat a tányérokat, vagy azt az ételt hogyan is kell értelmezni. Az egyik lehetőség, egy háromszöget szeretnék most átvinni valahogy, az egyik kézenfekvő lehetőség, hogy egy tálcára, vaóra, ez egy objektum, két tányért, vertex buffer object, két tömböt rakok föl, ez a kínai stílus, az egyik tömbbe benne vannak a csúcspont koordinátáim, ugye XY, hát akár azt is megcsinálhatnám, hogy három ilyen tömbő van az egyikben, csak az X-ek, a másikban csak az Y-ok, és a harmadikban meg csak a színek, de itt most legalább az XY-t egy tömbbe raktam, a másik tömbbe pedig a csúcspontok színei, úgy mint RGB. Jó? Ugye a Vertex shader csúcspontokat egyenként fog földolgozni, tehát közölnöm kell a grafikus kártyával egy GL Vertex Attribute Pointer függvényen segítségével, hogy akkor a következő csúcspontot hogyan kell ezekből a tömbökből kigyomlálni. Például úgy, hogy a legelső csúcsponthoz tartozó adatokat úgy nyered ki, hogy veszed az első vertex buffer objektumot, és abból két floatot bemásolsz a vertex shader nullás bemeneti regiszterébe. Egyébként minden bemeneti regiszter 4 floatot képes tárolni. A GPU-n az alap adatelem a VEC4. Miért? Mert homogén koordinátában egy pont az XYZ-vevé. Egy szín RGBA. Tehát itt külön intekkel, meg floatokkal nem sok értelme van dolgozni, ugye az alapelem a 4 elemű vektor. Tehát ezek a regiszterek is 4 elemű vektorok, tehát elmagyarázzuk, hogy az XY-t, 2 floatot, azt másolját ide, ugye a 4 elemből nyilván csak az első 2 helyre, és majd a következő csúcspont számára az olvasó pointeredet vidd arrébb 4 floatnyival, ugye az, bocsánat, 2 floatnyival, az 8 bájttal. Ugyanakkor egy csúcspontnak a színéhez ebből a másik tömbből másolját 3 floatot a egyes bemeneti regiszter, ugyanak is 4 helye van, 4 floatja van az első 3 helyére, és az olvasó pointeredet pedig vidd arrébb 3 floatnyival. Vertex shader lefut, egyébként a vertex shaderben majd a bemeneti regiszterekre hivatkozhatok változó névvel is, nem kell olyan csúnyán, hogy ez a nullás, ez meg az egyes, hanem elnevezhetem, hogy én miképpen szeretném hívni ezeket. Vertex shader lefut, azaz ez a csúcspont földolgozódott, és akkor az olvasó pointerek már itt állnak, és akkor ugyanezt ismételgetjük. Vagy pedig, ugye ez a összeöntő stílus, azt mondjuk, hogy mindenki egy tömbbe, egy tányérba van, ugye a túró rudit is abba tesszük, amiben a tökfőzeléket. XY, a csúcspontnak az XY, a DK-t koordinátája 2 float, a harmadik, negyedik, ötödik float, meg ugyanennek a csúcspontnak a RGB, ugye színe. A következő 2 float, következő csúcspontnak az XY koordinátája, és így tovább, és megint elmagyarázzuk neki, hogy ha az olvasó pointered itt áll, akkor 2 floatot másolj be ide, a nullás regiszterbe, majd az olvasó pointerhez képest 2 floatnyi offsettel arrébról másolj 3 floatot az egyesbe, és mellesleg a következő csúcsponthoz az olvasó pointert vidd 5 floattal arrébb. Ugyanaz. Ugyanaz lesz az eredmény. Melyik az objektum orientált a kettő közül? Ez. Nem? Mit jelent az objektum orientáció? Hogy egy objektum különböző jellemzőit, hallgató, grafika érdemegye, konstans 5, ugye, meg életkora, meg súlya, stb. Neve az egy struktúrában, tehát a memóriában összetartozó részen van. Így. Mi döntünk, melyiket használjuk? Mind a kettő megy. Hát gyorsan vágjunk bele, még van 5 percünk. Az első programunk, amit meg fogunk csinálni, egy darab zöld háromszöget fog kirakni. Meg kell érte küzdeni. De a jó hír az, hogyha egy bonyolult objektumot kell kirakni a zöld háromszög helyett, az nem lesz sokkal bonyolultabb. Tehát a dolognak a tanulási görbéje meredek, a vérpisilés, vérkakilás szükségeltetik az első zöld háromszöghöz is, de most akkor egy rakéta vagy egy Forma 1-es versenyautó sem sokkal bonyolultabb. Nájjunk szépen. Hát ugye C program, ARC argv-vel nyilván szeretnék hivatkozni a GLUT függvényekre, meg az OpenGL függvényekre, tehát be kell inkludolnom az OpenGL-t, meg a GLUT deklarációkat. Hát kezdjük a GLUT-tal, ez valószínűleg nincs rajta a gépükön, ha csak nem olyan búzsúlyok, hogy back géppel rendelkeznek, tehát ezt le kell tölteni valahonnan. Akkor a következő az OpenGL-nek a beinkludolása, ami egyébként fönn van a gépükön, de nem látnak ilyet. nem tudom, mi nektek, jó. Nem látnak ilyet, miért nem? Hát OpenGL-nek különböző változatai vannak. 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 2.0, 2.1, 3.0, 3.4, 4.6. De mi azért vannak különböző változatok, mert egy változatban a függvények kibővültek, megváltoztak, és csak eltűntek. Tehát, hogyha valaki OpenGL 3.3-ba akarna, vagy 3.0-ba akarna programozni, akkor nyilván az OpenGL 3.0-hoz tartozó header file-t kellene ide beinkludolni, meg azt a library-t, meg a device driver-t, és közben azért olyan grafikus kártyával kell rendelkezni, ami tudja az OpenGL 3-at. Mondjuk a veteránok, nem tudom hány számban vannak itt, régen kezdték a grafikát, amikor még telepítették ezeket a dolgokat, akkor még OpenGL 3.3 volt. Az újak, meg nyilván, hogyha most telepítik, vagy új gépük van, az OpenGL 4.5. Most képzeljék el, szeretnék az önök által megírt házi feladattal segíteni a kedves kollégát, ezért elküldik, hogy akkor most akkor alakítsa át, nyilván változtassa meg a változó neveket, mielőtt a házi feladatot beadja, de önök ugye OpenGL 3.3-at használnak, a másik pedig OpenGL 4.5-öt. Hát le se fordul, ugye hát nincs is olyan, elkezdene kiabálni, hogy hát ilyen header file nincs is. Jó? Ez így nem megy. Meg akarják a nagymamának mutatni a programot, és a nagymama laptopján ugye más verziói OpenGL van, nem hordozható, nem tudják újra fordítani, megfutatni. Az OpenGL jó van kitalálva. Igazából 1.0-as verzióval minden olyan funkció elérhető, mint 4.6-tal, trükkösen, ezt egy extension mechanizmusnak hívják, de akkor is dolgozni kell érte. Hogy ez a dolgozás egyszerű legyen, van egy remek kis szoftver, úgy hívják, hogy Glue, ugye OpenGL Extension Wrangler, ugye a Wrangler az a kavboly, aki befelé terelgeti a marhákat. Ennek az a funkciója, hogy a különböző verziók közül rendet teremtsen, és dinamikusan lehessen változtatni, hogy én milyen verzió szerint szeretnék OpenGL-t használni. Nem triviális dolog. Ezt fogjuk használni, így aztán a programunk hordozható. Természetesen csodákat nem lehet várni tőle, tehát hogyha van egy OSD kártyánk, ami OpenGL 2-t tud, azon nem fogunk OpenGL 4.5-ös szolgáltatásokat elérni, de hogyha maga a hardware tudja, akkor függetlenül attól, hogy milyen verzió van fölinstalálva a gépükön, mindent elérünk. Tehát ez a reklám helye, ezt a glue-t, egyébként a IIT tanszék egykori doktorandusza Ikics Milán írta, nem tudtam egyébként, hogy ő írta, csak most megnéztem a piros könyvet, ugye az OpenGL doksit, hogy ajánlatom-e önöknek, hogy akit érdekel a glue, hogy van ez megvalósítva, hogy olvass el a hozzátartozó részt. Nem ajánlom, mert nagyon keveset beszél a glue-ról, de azt elmondja, úgy kezdődik, hogy az szerző Ikics Milán. Nem azért használjuk egyébként. Mindenki használja az egész világon. Egyébként, ha már reklám, nem tudom, tudták-e, hogy a www.hu az első horog Magyarországon, az az IIT volt, és éveken keresztül ő volt a www.hu. Nekünk ez a glue, ez egy mágikus dolog lesz, ami rendet teremt a verziók közül. Na, nagyon gyorsan, ezt el tudjuk intézni. Tehát, ugye glut init, vagy glut init, ugye ez egy, inicializáljuk a glutot, parancsor argumentumokat átadjuk, mert X-windowba, ugye ezekkel is lehet az ablak paramétereit vezérelni. Init context version, most mondjuk meg, hogy OpenGL 3.3-at szeretnék. Jó, függetlenül attól, hogy igazából mit is installáltam, vagy milyen driver is van a gépen. Init window size, amikor az alkalmazási ablakom először megjelenik, akkor 600x600 pixel lesz a mérete. Init window position, amikor először megjelenik, akkor a képernyő bal felső sarkához képest, hogy a 100-100 ponton van. Tehát ugye az operációs rendszer koordináta rendszere az így néz ki. Tehát amikor az alkalmazási ablakom föltűnik, az 600x600 pixelből fog állni, és a bal felső sarka itt van. Init display mode, egy pixelben 8 bites vörös-zöld kék átlátszatlanságot fogunk tárolni. Nincs itt a 8, de az a default. Tehát 32 bit tartozik minden pixelhez. Duplán, ugye dupla bufferelés, ezt tudják mi az. Create window, föltűnik. Ugye 6 sor, ha jól számoltam, és már ott az alkalmazási ablakom. Minden pixelben duplán a 8 bites vörös-zöld kék átlátszatlanság. Hát ez tényleg magic. Glue experimental egyenlő true, ez azt jelenti, és elsősorban a Windows-ba kell használni, hogy a Glue akkor is kitalálja, hogy a grafikus kártyának van egy szolgáltatása, hogyha a device driver ezt nem jelzi explicite. Ugye a Windows, Microsoft nyilván nem akarja kezét, lábát összetörve támogatni az OpenGL-t, mert neki ott a Direct 3D a versenytárs. Ezért a Windows driverek hát eléggé gyatrák, de a Glue ki tud rajtuk fogni, hogyha ezt a true-t bekapcsoljuk. Inicializáljuk hát a Glue-t, végsősorban az OpenGL-t. Az első parancsunk, akkor ebben az alkalmazói ablakban egy olyan fényképbe szeretnék majd renderelni, tehát képet generálni, aminek a bal alsó sarka az alkalmazói ablak 0-0 pontja, az ez, mert innentől az Y-tenger fölfelé mutat, szélessége, magassága 600, tehát a teljes alkalmazói ablakunk tulajdonképpen a fénykép lesz. Uninit majd pénteken megírjuk, ugye inicializáljuk az egészet, és egy darab eseménykezelőt regisztrálunk, az on-display a mi függvényünk lesz, és a display eseményhez kapcsoljuk, tehát azt várjuk el a Glue-tól, hogyha az ablakom érvénytelenné válik, akkor az on-display-t meghívja. Ugye főurok teker körbe-körbe, nézi, hogy bekövetkezett-e olyan esemény, amihez eseménykezelőt regisztráltunk, hát most csak az ablak érvénytelenné vált, és nem is tér ez soha vissza, tehát a return 1 az nem fog soha lefutni. Jó, köszönöm a figyelmet.